Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelt. Megírva találjuk Pálnak az Efezusiakhoz írott levelében, a 4. fejezet 11. versétől a 16. versig a következőképpen. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától. Hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban sokan vagyunk, akik személyes érintettséget élünk át a templom szentelésének az ünnepén. Amikor a hetet megelőző szombaton nyitva volt a templom, és lehetett jönni meglátogatni, akkor nagyon meglepődtem, amikor kérdeztem az egyik családot, sorba jöttek családok kisgyermekkel, hogy mondjak-e valamit a templomról, és mondta az apuka, hogy nem, hát az én nagyapám építette, ő is benne volt. És akkor gondoltam arra, hogy hát nem csak az időseket érinti a templomnak az épülete, ilyen személyesen, hanem hát még az unokáikat is. Nem tudom, hogy ezért jutott-e eszembe, vagy nem, de az jutott eszembe, hogy még engem is érint valamilyen módon, méghozzá úgy, hogy amikor emlékezünk arra, hogy 81 éves a templom, akkor nekem mindjárt eszembe jut, hogy hát az én édesanyám is 1931-ben született. Ilyenkor ez is eszembe jut. És biztos, hogy mindig eszembe is fog jutni. Különösen gondolunk ilyenkor, amikor a templom van előtérben, hogy mi a mi célunk, mint gyülekezetnek. Biztos, hogy egyetértünk abban valamennyien, azok is, akik eljönnek templomba, azok is, akik nem, hogy egy élő, növekvő gyülekezetet szeretnénk, egy élő, növekvő egyházat. Azért mondom, hogy biztos ebben mindenki egyetért, mert legtöbbször azok szokták mondani, hogy fogyunk, akik nem járnak a templomba. Ők is egyetértenek ezzel. És ezért építették a templomot 81 esztendővel ezelőtt, biztos, hogy ezért építették, hogy élő, növekvő legyen a gyülekezet, mert hát ezt is tapasztalták akkor, hogy növekvő. Hogyan működik jól egy gyülekezet? Nyilván ebben már mindenkinek más-más véleménye van, és ebben szoktunk vitázni is. Sokféle vélemény van, sokféle meglátás van. Azt gondolom, hogy akkor kerülünk közelebb a valósághoz, hogyha valamennyien együtt rendeljük alá magunkat egy tekintélynek, amit szentírásnak nevezünk. És éppen ezért kerül elő, szerintem nem véletlenül, pont ez az ige a mai vasárnapra, ahol arról van szó, hogy hogyan is működik egy gyülekezet, hogyan is működik az egyház. Az efezusi levelet egyébként is az egyház levelének szokták nevezni. kimondottan az egyháznak működéséről szól. Azzal kezdtem, hogy mi a mi célunk, mit szeretnénk. Azzal szeretném folytatni, hogy mi Jézus célja, most már erre a tekintélyre hivatkozva. Mi Jézusnak a célja, mit szeretne a gyülekezettől? Úgy fogalmazhatunk, hogy összefoglalóan, hogy tanúskodni, ez a cél, ez a lényege a gyülekezet életének. Tanúskodni, elmondani azt, amiért Jézus jött. Az efeszusi levélhez 1983-ban Balikó Zoltán pécsi lelkész írt egy kommentárt. És ebben a kommentárban, az előszóban ő nem csak azért érzi, hogy megtiszteltetés számára az a felkérés, hogy ő írjon kommentárt, azt is írja, hogy az is számára megrendítő, hogy 1983. november 10-én írhatja az előszót, ami nem más, november 10-e, tudjuk, hogy Luther Márton születésnapja, és hát nem is akármilyen évforduló volt az 1983-as év, ez az 500 éves évforduló volt. Hát most ugye egy hasonló nagy kerek évfordulóra, szintén 500 évesre készülünk, a 2017-ben a reformáció ünnepének az 500 éves évfordulójára. Tehát ez számára megrendítő, és így vezeti be egy ilyen legendával az egész efezusi levelet, miszerint Jézus befejezve földi életét és szolgálatát visszatért a mennybe. Szenvedéseinek és kereszt halálának sebhelyei láthatók voltak rajta. Hát idáig mondom azt, hogy ez nem legenda, mert ez idáig ez rendben van, ez így történt. Valóban visszatért a mennybe, és én azt is hiszem, hogy meg fogjuk látni ott a mennyben is. Mindig emlékeztetve leszünk arra, hogy a sebhelyei által, hogy mit tett értünk. De innen következik a legendáris rész. Az angyalok körülvették, és Gábriel halkan megjegyezte. Uram, mennyit kellett ott lent szenvedned az emberekért? Jézus válaszolt neki, igen, sokat kellett értük szenvednem. Gábriel erre megkérdezte az Urat. Tudja minden ember, hogy mennyire szereted őket, és mit vállaltál értük? Jézus válaszolta, még nem. Most még csak pár ember tud erről Palesztinában. Gábriel faggatni kezdte Jézust. És mit tettél azért, hogy valamennyien megtudják az egész világon? Jézus csendesen válaszolt, Pétert, Jakabot, Jánost, és még néhány férfi barátomat megkértem, hogy egész életüket szánják rá, és mondják el sokaknak. Azokat pedig késztessék arra, hogy szintén adják tovább szeretetem és szenvedésem evangéliumát, amíg a legtávolabbi földrészen is mindenki tudomást szerez erről. Gábriel elgondolkozva nézett az Úrra, mert nagyon is jól tudta, hogy az emberek milyen nyomorultak. Végül megkérdezte Jézustól, de mi történik akkor, ha Péter, Jakab, János elfárad, kedvét veszti. Mi történik akkor, ha azok, akik majd utánuk jönnek a nemzedékek sorában, mindent elfelejtenek? Mi történik, ha a 20. században ott lent az emberek már nem is tudnak rólad, nem is beszélnek szíved szeretetéről és szenvedéseidről? Nem kellene megváltoztatni tervedet, Uram? Jézus végső válasza ez volt, nem változtatom meg a tervemet. Reájuk bízom magamat. Ez Jézusnak a célja. A mi célunk sokszor az, hogy számban növekedjünk, vagy mondjam azt, hogy egy országos lelkészkonferencián, zsinaton az a cél, hogy minél nagyobb létszámban jelenjünk meg, mert hát ez szükséges ahhoz, hogy anyagilag is fennmaradjon a gyülekezet, a lelkészek fizetést tudjanak kapni, és növekedjenek az intézmények, és így tovább. Jézusnak a célja nem egészen ez. Jézusnak a célja nem feltétlenül ezzel szemben áll, de nem egészen ez. Jézus célja az, hogy tovább adjuk az evangéliumot, az ő szeretetének és szenvedésének a hírét. Múltkor valamelyik bibliórán említettem, hogy megjelent egy olyan film, nem tudom, hogy ki volt az, aki azzal kezdte az egészet, hogy ő nem tudja, hogy miért teszik az egyházak ennyire központi helyre Jézusnak a szenvedését. Szerinte ez helytelen. Jézusnak pedig ez a célja, hogy a központi helyen legyen az, hogy ő mit tett. Pálapostolnak is ez volt a célja, nem akart másról tudni a gyülekezetekben semmi másról, mint Jézusról, róla is, mint a megfeszítettről. Tehát nem feltétlenül növekedés a célja, hanem egy bizalmi kapcsolatnak a növekedése a célja Jézusnak. Azt mondja, rájuk bíztam magamat. Ez engem mindig úgy megrendít, mert általában arról szoktunk beszélni, hogy mi bízzuk magunkat Jézusra. Rendjén is van ez. Bízzuk magunkat rá Jézusra. Arról szoktunk beszélni, hogy higgyünk Istenben, bízzunk benne. Rendjén van. De arra már nem szoktunk sokszor gondolni, hogy ez meg is fordulhat, ez a sorrend. Meg is kell, hogy forduljon. Hiszen az egész onnan kezdődött, hogy Jézus bízta rá magát, az emberre. Amikor Isten megteremti az ember, egyáltalán embert teremt, hát rábízza magát, kiszolgáltatja magát az embernek. És mennyi fájdalmat okoz az ember aztán neki. Tehát Jézus rábízta magát a mi személyünkre, gyülekezetünkre. Abban bízva, hogy tovább fogjuk mondani az örömhírt, ahogyan a templom falán elhelyezkedő apostolok is tették, és életüket adták. János kivételével mind ezért halt meg. Tehát egy bizalmi kapcsolat növekedéséről van szó. Bízni, akkor is bízni az Istenben, hogyha nem változtat meg dolgot az életünkben. Ezért volt az elmúlt vasárnap erről a jeremiási igéről szó, amikor Jeremiás azért imádkozik, hogy abban a borzasztó szárazságon adjon esőt az Isten. Meg hogy a nép bűneiért ne kelljen felelni, hanem végre fordítsa jóra a népnek a sorsát, és erre megkapja a választ Jeremiás, hogy hiába imádkoztok, hiába áldoztok, nem hallgatom meg az imádságotokat, nem változtatok a helyzeten, nem lesz jobb az ország sorsa, nem lesz gyógyulás betegségből, és így tovább. Mert nem biztos, hogy arra van szükség, hogy felemelkedjen mondjuk egy ország sorsa. Nem gondolom, hogy ezt mondjuk egy parlamentben el lehetne mondani, bár lehet, hogy el lehetne mondani, el kell elmondani. Istennek egészen más tervei lehetnek, mert lehet, hogy azt gondolja, hogy akkor fordulunk igazán oda hozzá, hogyha nehezebb a sorsunk. Sokszor ugye felmerül bennünk, hogy hát miért engedhet Isten olyan szenvedéseket, mint ami mondjuk Afrikában van. Sokan vannak, akik éppen ezért nem tudnak hinni Istenben. Megjelent egy könyv, aminek az a címe, hogy Istennek elege lett belőlünk, és a főszereplő egyike azoknak a menekülteknek, azoknak a 20 000-es csoportnak, fiatal csoportnak, akik elmenekültek egy tragédiából. Ők tudtak elmenekülni, mert a szüleik és a lányok nem tudtak olyan gyorsan futni, őket lelőtték. És ugye menekültként élték az életüket éveken keresztül, Szudán, Etiópia, Kenya vidékén, és egyetlen kiút volt ebből a nyomorúságos helyzetből, az, hogyha tanulnak. És tanultak, és tanultak, és tanultak, úgyhogy naponta egy bögre híg kukoricakását vehettek magukhoz. És hogyha a menekülés közben olyan helyre értek, ahol sár volt, akkor a gyerekek a sarat ették, mert abban volt valami víz. Na, ilyen helyzetből jut el aztán, mert befogad Amerika néhányukat, a legjobb tanulókat, akik a legjobban érettségiztek, és a főszereplő is ott van Amerikában, és az egyik egyetemi professzor vitatkozik vele, hogy ha Isten lenne, akkor nem engedte volna, hogy ennyit szenvedjetek. És ő ledöbben, és azt mondja, hogy bennünk soha fel nem merült az, miközben szenvedtünk, menekültünk, hogy Isten nem szeretne bennünket. Micsoda ellentmondás? A nagy jóléti Amerikában? Vagy nálunk a jóléti Magyarországon? Felvetjük a kérdéseket, hogy miért enged Isten bizonyos dolgokat, és ott, akik pedig meghalnak, sokkal reménységben halnak meg, hogy tudják, hogy hova mentek. Na, én ezt nevezem felnőtt korú hitnek. Erről beszél Pál apostol. Fel kell növekedni a bizalmi kapcsolatban, az Istennel való bizalmi kapcsolatban, fel kell, nagyon fontos, hogy felnövekedjünk. Nagyon fontos, hogy nagykorú keresztényekké váljunk. De hogyan történhet ez? Úgy, hogyha azokra figyelünk, akiket az Isten tanítókul, profétákul, apostolokul, pásztorokul adott. Ez nyilván nem történhet másképpen, csak a gyülekezet közösségében. Tehát azt már világosan tudhatjuk, hogy privát kereszténység nincsen. Aki privát módon próbál keresztény életet élni, az nyilván, hogy ide-oda sodródik. Pál apostol a kockajátéknak a képét használja, amikor azt mondja, hogy ide-oda hányódnak a tanítások minden szelében, a kockajátékra alkalmazott kifejezéseket használja. Mert a kockajátékban a szerencse az ilyen forgandó, ide-oda hányódnak az emberek. De lényegében sehová sem haladnak. Tehát ezt éli át lényegében nagyon sok ember, hogy hányódik a sorsa, és sehová nem jut előbbre. Csak egy kis mintát kaptunk ebből mondjuk az elmúlt hetekben, hogy hogyan is hányódnak az emberek, amikor ugye megjelentették azt a kis papírus fecnit, amire az volt ráírva, hogy hát, hogy Jézusnak felesége volt. És megkérdezte tőlem a konfirmandusok, megkérdezték az órán, hogy Gyuri bácsi, ez hogy van? És most hadd dicsérjem meg a konfirmandusokat, hogy mennyire éles eszűek, hogy milyen fantasztikus gyerekek. Mondom, ti válaszoljatok rá. Mit lehet erre mondani? Az egyik azt mondja, hogy mi van, hogyha pont az a rész szakadt le arról a papírus töredékről, hogy Jézusnak nem volt felesége. Hát úgy látszik, hogy okosabb egy-két kisgyermek, mint néhány harvardi professzor. A másik azt mondja, és mi van, hogyha ez egy másik Jézusról szól? Volt másnak is ilyen neve, hogy Jézus? Hát mondom, erről szól az egész, amit tanulunk, hát hogy rengeteg-rengeteg embernek volt Jézus a neve, éppen ezért használja azt a Szentírás, hogy názáreti Jézus. Megnézel mondom egy dél-amerikai filmet, vagy egy spanyolországi filmet, és azonnal ott látsz majdnem biztos a felsorolt szereplők között egy Jézus nevű szereplőt. Még ma is sok Jézus nevű ember él. Már 13 évesen, aki értelmesen gondolkodik, tudja, hogy miért nem lehet egy ilyen kis papírfesznek betölni, amikor itt van a kezünkben mondjuk négy evangéliumot mondjam, aminek masszív, történetkritikai alátámasztásai vannak, régészeti alátámasztása van, amihez képest az úgynevezett Nag Hammadi tekercsek, amik között ugye megjelent a Tamás evangéliuma, Júdás evangéliuma és más ilyen harmadik és negyedik századbeli eretnek iratok, azok lényegében bolháknak tűnnek, így is jelent meg egy internetes cikk erről, hogy a négy elefánt és a bolhák. Mert bizonyított tény, hogy a négy evangélium az első században keletkezett. A bolhák azok a harmadik, negyedik században. És igen, hogy a hiteles, márpedig hiteles, arról tanúskodik, hogy volt már akkor gnosztikus eretnek kereszténység, amely nem valós dolgokat tanított. De nyilván, hogyha nem vagyunk meggyökerezve, nem tudjuk, nem ismerjük a tényeket, akkor olyanok leszünk, mint azok, akik mondjuk Mátyás királyról úgy tájékozódnak, ahogyan a mondákról, a mondákból tudjuk. De tájékozódhatunk bizonyos hitelesebb dokumentumokból is. Tehát a cél az a növekedés, és csak akkor történhet, hogyha azt mondja Pál apostol, ha az igazsághoz ragaszkodunk. Nem gondoltam, hogy ennyire aktuális lesz annak a baptista idős bácsinak a állandóan szajkózott bibliai mondata, valamikor 15-20 éve, valahányszor találkoztam vele, mindig ezt szajkózta, és arra gondoltam, hát nagyon idős már, 85 esztendős, hát mindig ugyanazt mondja, De igaza volt, amikor azt mondta Pál apostoltól, hogy hát az utolsó időkben majd odafordulnak az emberek a mesékhez, meg a mondákhoz, mert viszket a fülük az igazság meghallására. Igen, igaza volt. Növekedés akkor történhet, hogyha az igazsághoz kapcsolódunk, és az jelent számunkra kapaszkodót. Mik a nagykorúságnak a jelei? Az, hogyha nem sodródunk, hanem stabilitást kap az életünk. Aztán a nagykorú ember tudja, hogy mi a feladata. A kisgyerekek még nem tudják. Vagy lehet, hogy tudják, de mindig meg kell mondani nekik, hogy most ezt csináld, most azt csináld. Most tanulj, most pakolj, most öltöz, most vetkőz. Mindent el kell sorolni. Így kell ilyen rövid pórázon vezetni őket. Lehetséges az is, hogy csinál valamit, elfoglalja magát, csak éppen nem azt csinálja, amit kellene. Na, ilyen a kiskorú keresztény ember is. Mindig meg kell mondani, hogy most ezt csinál, most azt csináld. Vagy csinál valamit, szervez valamit, de abszolút nem azt, amire szükség van. A felnőtt tudja, hogy mi a feladata. Önként szól, hogy én ezt szeretném csinálni. Önként jön és mondja, hogy erre szükség van, mert akkor ezt szívesen elvállalom. Ez a felnőtt korú keresztény ember. Nem kell rátukmálni a szolgálatot, hanem ő akar szolgálni. Pál apostol egészen konkrétan azt juttatja kifejezésre a leveleiben, hogy csak az tagja a gyülekezetnek, aki a gyülekezetbe beilleszkedve végzi a munkáját, a szolgálatát. De ne gondoljuk azt, hogy most aki már nem bír a gyülekezetbe jönni, az nem szolgálna. Nagyon sokan vannak, akik nem bírnak jönni, és elmondják, hogy ők például imádságban hogyan szolgálnak. Mert volt, aki így fogalmazott, hogy kinőttünk a gyülekezetből. Ez nagyon megrendítő dolog, de tényleg ki fogunk nőni a gyülekezetből, amikor ágyhoz kötöttek leszünk. Van egy újabb stációja a fejlődésnek, a növekedésnek. Amikor már magányosabban, de nem a gyülekezettől távol, tehát mégsem a gyülekezetből kinőve, legfeljebb a vasárnapi közösségből kinőve, de lehet továbbra is növekedni lelkileg. Milyen szolgálatokról szól Pál apostol? Feltűnő, hogy nem írja azt, hogy lelkész, pénztáros, jegyző, kantor, gondnok, felügyelő, nem írja ezeket. Írja ellenben azt, hogy próféta, tanító, evangélista, vigasztaló. Az a céljuk ezeknek a szolgálatoknak, hogy felkészítsék a szenteket a feladat végzésére. egy zárójeles kitérés, a szentek felkészítése, mert így tekint ránk az Isten, hogy hozzá tartozunk, idegenebb kifejezése, vagy bibliás kifejezéssel szentek vagyunk. Tehát hozzá tartozók vagyunk. Ez a legmagasabb fokú elismerés. Ez különösen azért emelem ki, mert nem egyszer tapasztalom azt, hogy mondjuk egy főnök, hogy tekint a beosztottjaira. Úgy udvarolnak mondjuk a beosztottjainak, hogy ti utolsó senki házig vagytok. Jó tudni, hogyha valakit így illetnek, hogy az Isten úgy illet, hogy te szent vagy. És azt is jó tudni, hogy ha valaki így beszél mondjuk a másik emberről, hogy utolsó és senki, lehetséges, hogy önmagát tartja senkinek. Ha végvezetnénk a gondolkodását, hogy miért szükséges neki az, hogy lenézze a másikat, azért, mert neki 2 forinttal több van, valószínű, hogy ezért, mert érzi, hogy az, hogy nekem most 2 forinttal több van, lényegében nem jelent semmit. És úgy érzi, hogy senki. Nagyon fontos. Pökhendi embernek is, és bemocskolt embernek is tudni azt, hogy szenteknek tart minket az Isten. Ez a legmagasabb fokú megnevezés. Tehát az a cél, hogy a szenteket felkészítse a szolgálat végzésére. Ez az elsődleges feladata a gyülekezeti szolgálattevőknek, és ezért jelennek meg ezek a szolgálattevők, hogy próféta, evangélista, tanító, pásztor. Emellett lehet aztán végezni gondnoki munkát, lehet végezni pénztárosi munkát, felügyelői munkát, mindent lehet végezni, sőt, hogyha az ember tudja, hogy ilyen fontos feladatot bízott rá Jézus, hogy vigye az evangéliumot, vigye a szenvedésének a hírét, akkor az végezni fogja. Megválasztása esetén, vagy akkor is, ha nem választják meg. Mert ugye a szolgálat az nem kötődik ahhoz, hogy csak akkor lehet végezni, hogyha szavaztak rá. Növekedés. Mivel járulunk hozzá a gyülekezet növekedéséhez? Jó, hogyha belegondolunk, hogy mihez hasonlítanánk magunkat, mert ugye Pál azt mondja, hogy olyanok vagyunk, olyan a gyülekezet, az egyház, mint egy test, és annak egy testrésze vagyunk. Minden testrész ugye szervesen összeilleszkedik, úgy fogalmazott, hogy a különböző kapcsolatok segítségével, hát itt jó lenne egy biológia órát felvennünk, ami arról beszél, hogy milyen fantasztikus kapcsolatok vannak a szervek között. Hogy mindjárt megérzi az egész test, hogyha az egyik szerv beteg. Mert annyira szervesen össze vannak kapcsolva. Nem lehet külön választani, és nem lehet úgy gondolni a szívre, vagy a májra, hogy az út külön dobog és pattog, meg nem tudom, mit csinál. Az csak benne a szervezetben, a testben képzelhető el. Mihez vagyunk mi hasonlóak? Lehet, hogy valaki úgy érzi olyan, mint egy száj, amely szereti elmondani azt, amit az Úr Jézustól kapott. Vagy lehet, hogy valaki olyan, mint a szem, észrevesz valamit, amit más nem vesz észre, és figyelmeztet, és elmondja. Lehet, hogy valaki olyan, mint egy máj, amely kiválasztja a gyülekezetbe érkező méreganyagokat. Lehet, hogy valaki olyan, mint egy szív, amely képes arra, hogy összebékítse a haragosokat. És így tovább. De az is lehetséges, hogy arra figyelünk fel, hogy mivel járulunk hozzá a gyülekezet megbetegedéséhez. És mindjárt mondom, hogyha valaki úgy érzi, hogy jaj, hát én olyan gyenge vagyok, és tényleg csak betegítem a gyülekezetet, gyógyulni is csak a gyülekezetben lehet. Mert olyat sem szoktunk tapasztalni, hogy bemegyünk a kórházba, kiveszik a beteg szervünket, meggyógyítják, és aztán visszateszik. Nem. A szerveinket a szervezetünkben gyógyítják. Gyógyulni is csak a gyülekezetben lehet. Nem kell nekünk azért eloldalogni, mert úgy érezzük, hogy betegek vagyunk. Szolgálni is csak a gyülekezetben lehet, és gyógyulni is csak ott lehet. És még egy, a növekedés még magát a fogyást is magában foglalhatja. Azért mondom, mert vannak olyan életszakaszok a mi életünkben, a szervezetünk életében is, amikor a fogyás jár együtt a növekedéssel. Mert mindenki, aki idősödik, tapasztalja, hogy kicsit alacsonyabbá lesz, töpörödik, nem tud már annyi mindent elvégezni, lehet, hogy a súlyából veszít. Töpörödik, fogy, de ugyanakkor átélhet lelkileg egy nagy mértékű növekedést. Ezért mondom, hogy nem feltétlenül ugyanaz a célja Jézusnak és nekünk. Neki elsőrenden a lelki növekedés, ami nyilván mindig magával szokta hozni a számbeli növekedést is. Valószínű, biztos vagyok benne, hogy alapvetően lelki töpörödés az oka a számbeli töpörödésnek. De az is megtörténik, az is történik közben, hogy igen, valaki már úgymond kinő a gyülekezetből, abban az értelemben, ahogyan az előbb beszéltem róla. Mert a növekedés még a fogyást is magában foglalhatja. És végül az inaktív gyülekezeti tagság veszélyes állapot, tehát hogyha valaki nem szolgál valamilyen módon, mert az mindig fásultsághoz, mindig kiégéshez, kimerüléshez vezet. És ez ahhoz vezet, hogy az ember akkor másút keres magának valamilyen elfoglaltságot, valamilyen pótcselekvést, hogy betöltse azt az űrt, ami hiányzik, amit csak a Jézusnak való szolgálat tudna megalapozni. Isten nagy kurúságra hív bennünket, ezért van templomunk, ezért építették a templomot, hogy növekedjünk benne. Nagy kurúságra hív bennünket, használni akar, ránk bízta magát, és minden adott a gyülekezetben ahhoz, hogy ez a növekedés végbe menjen, és mi magunk is tudjunk felkészíteni másokat, a szenteket a szolgálat végzésére. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük neked a növekedést, amit megtapasztalhattunk az életünkben. Köszönjük neked, hogy sokszor megtapasztaltuk, hogy egyik vagy másik fejlődési szakaszból már kinőttünk és tovább léphettünk. Kérünk téged, hogy tégy bennünket most már valóban nagykorúakká, akik nem arra összpontosítanak, hogy ők hogyan növekszenek, hanem hogy hogyan tudnak másokat előre vinni, másokat tanítani, vigasztalni a te szenvedésedről, szeretetedről tanítani. Kérünk, Urunk, hogy töltsd be a mi hivatásunkat erővel, szeretettel és a te kegyelmeddel. Amen.